Mai vendégem a Zuglói Evangélikus Gyülekezet tagja, egy látássérült fiatalasszony, akinek lelki békéjét bevallom, csodálom. Nem mindennapi fájdalmak, harcok részese, mégis egy nyugodt, kiegyensúlyozott embernek ismertem meg, amikor fél éve ő vette át az országos egyházi félóránk utáni telefonügyelet munkáját. Hitre jutása után azonnal átérezte a mások felé való szolgálat és az örömhír átadásának fontosságát. Ebben az átélt családi tragédiák sem okoztak törést számára. Ismerjék meg Soltészné Gyura Ágnest. Mai műsorunkban. Hol nőttél föl? Milyen családban? Van-e testvéred?
Zsangotarjánban születtem. Én voltam akkor már a családnak a harmadik gyermeke. Még van egy negyedik testvérem, az öcsém. Látássérültként jöttem a világra. Egyik testvérem sem látássérült, csak én. Az óvodát Salgótarjánban jártam, általános iskolába elkerültem Debrecenbe, pont a látássérültségem miatt kellett egy speciális iskolában járnom. A középiskolát azt már ismét Salgótarjánban jártam, rendes látógimnáziumban.
Mennyiben akadályoz téged ez a látássérülés? Például az óvodában hogyan tudtál beilleszkedni, és utána az iskolákban? Mennyire érezted másnak magadat a többiektől?
Az óvoda az nehéz volt, ott csúfoltak a többiek, de az általános iskolában ugye hát szembeteg gyerekek voltak, ott már könnyebben ment a beilleszkedés. Aztán gimnázium az újból megint csalódással kezdődött. Olyan matematika tanárt fogtam ki, aki nem fogadta el az én másságomat, azt, hogy más környezetből kerültem ki, mint a többi gyerek, ezért évet kellett ismételnem. Az év ismétlés megtörtént, viszont őt elbocsátották a gimnáziumból, mert hála Istennek minden tanár mellém állt.
És ott már jobban elfogadtak a többiek, aztán végül?
Igen, ott már megszerettek.
Úgy érzed, hogy jobb volt gimnáziumban már nem külön látássérült gyerekek között tanulnod?
Volt, meg van is Budapesten itt látássérülteknek gimnázium, de én nagyon nem szerettem a kollégiumot. És szerettem volna minden nap családban, szülő közelben lenni.
Ezért megpróbáltátok úgy, hogy otthon
lehessék. Igen, hogy integráltan.
Mennyire korlátoz téged ez a nehézséget, látási nehézséget? Hogyan olvasol, hogy látsz, hogy jársz, kelsz?
Olvasásnál olvasószemüveget használok, nagyítót nagyon ritkán. Azt inkább az utcán használom, amikor a menetrendeket kell leolvasni valahonnan, és ráadásul még jó föntről is. A közlekedésnél engem különösebben nem zavar, csak így a menetrendek tájékozódása miatt. Ahhoz képest, az orvosok azt mondják, hogy keveset látok, ahhoz képest szerintem én ezt elég jól ki tudom használni. A mindennapi életben önellátó vagyok, háztartást vezetek, családot.
Ott helyben, nálatok Salgótarjánban, akkor kerültél a gyülekezetbe, amikor eljött ez a konfirmandus kor?
Igen, 14 évesen kezdtem el konfirmációórára járni, 15 évesen konfirmáltam, és a következő évben a konfirmandus táborban, 1989-ben tértem meg Zánkán.
Így nagyot ugrottunk. Előtte is hallottál már erről, hogy megtérés, tehát felkészítettek titeket Istennel való találkozásra, vagy hozzávaló közeledésre már a konfirmandus év alatt?
A konfirmandus év alatt a Ó- és Ószövetségi bibliai történeteket vettük át.
De akkor különösen nem került szóba ez.
Nem, ilyen megtérés, meg ilyenek nem jöttek szóba.
És akkor mi történt ott Zánkán a táborban? Mi érintett meg téged úgy igazán?
Az Ézsaiás 53:5 az igéje, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Akkor értettem meg, hogy mit jelent az, hogy egy valaki mindenkiért odaadja az ő életét, azért, hogy megbocsássa a bűnét, és ezt akkor én értem, és megtette Jézus.
Szerinted hogyan történt ez benned, hogy ez ott hirtelen számodra személyessé vált?
Ez a Szentlélek munkája szerintem, és innentől kezdve elkezdtem másképp gondolkodni, szólni, cselekedni. Van az az ige, hogy légy késedelmes a szólásra, a haragra, gyors a hallásra. Ez motiválja az életemet.
Téged ez a megtapasztalás úgy érzed, hogy át is formált ott abban a pillanatban?
Igen, én ott Krisztusban új teremtés lettem.
Ezt úgy átérezted 15 évesen?
Igen, de akkor még szerintem ez nem volt bennem tudatos, hanem a Balica Iván jött oda egyszer hozzám, akkor ő volt a gyülekezetünk lelkésze, és ő mondta, hogy szerintem te megtértél. És akkor megkérdeztem az Ivántól, hogy mit csináltam. Leültünk négy szem közt beszélgetni, hogy mit is jelent ez a megtérés.
Benned lejátszódott egy folyamat közted és Isten között.
Amit én nem tudtam, hogy mi az.
Amit utólag analizáltatok, mondhatni. Akkor ugyanúgy örültél, gondolom, ennek, hogy ezt magadénak tudhatod. Hogyan gyarapodtál tovább a hitedben, vagy indultál tovább? Mit változtatott mondjuk a gyülekezeti életedben, vagy hívő emberek közötti mozgolódásodban ez a dolog, hogy már szívedben is átérezted az egésznek a lényegét?
Elkezdett érdekelni a mások felé fordulás, másokon való segítés, és hogy én ezt másoknak is tovább tudjam adni, az Isten hitet. És bejártam a Salgótarjáni kórházba evangélikusokat összegyűjteni, illetve betegekkel beszélgetni, és volt, akik hitre jutottak.
És egyedül mentél be?
Egyedül mentem be, mert a Balica Ivánnak valami 8-9 gyülekezete volt ott Nógrád megyében, egyedül nem tudta csinálni, és megbeszéltük, hogy én leszek az, aki ezt végzem a gyülekezetben.
Amikor elindultál a kórházba szolgálni, akkor már érettségén túl voltál, vagy
nem,
mindig?
Nem, az gimnazista koromban csináltam.
Azért ez nagy bátorságra val. Nem találtál ehhez társat, vagy te egyedül is érezted Isten erejét ehhez?
Nekem egyedül is elég volt az erőm ehhez, de egyébként nem volt, aki erre még jelentkezett volna.
Hogyan közelítettél ezekhez az emberekhez ott a kórházban?
Szeretettel. Úgy elfogadtam őket, amilyenek. Én Istenről nagyon keveset beszéltem, mert nem tudtam, hogy ez kit zavar, kit nem zavar. Nem az igékkel tömködtem agyon a fejüket. Ő kérdezte meg tőlem, hogy ugye te hívő vagy, ugye te vallásos vagy. És akkor elkezdtem beszélni, hogy igen, és hogy mióta, és ugyanezeket neki is elmondtam, és hogy szeretne, ha bejönne hozzá egy lelkész. Ez a bácsi éppen a gyógyészeten feküdt és református volt, és akkor mondtam neki, hogy vasárnap 11 órakor tart istentiszteletet a lelkész, lejött, beszélgettek az istentisztelet előtt és utána is, és akkor ajánlottuk neki a református gyülekezetet, és azóta is hűséges tagja.
Pontosabb volt a te életpéldád, és eleve ott a jelenléted már önmagáért beszélt, nem kellett egyből olyan dolgokat mondanod, ami Istenről szólt, hanem elég, hogy megkérdezték tőled.
Igen, szerintem, aki tényleg Krisztusé, annak a cselekedetei, a rezdülései, a szavai, a gondolatai árulkodnak, hogy ő hozzátartozik, és nem kell ezt különösebben feszegetni, szerintem.
A teológiára mentél tanulni, úgy tudom, gimnázium után, mert mélyebben is érdekeltek Isten dolgai és a teológiai tanulmányok.
Én diakonus lelkész szerettem volna lenni, tehát aki mindenhol lehet lelkész, csak éppen templomban nem, de pont attól az évtől szűnt meg ez a képzés, és a hittantanári szakra vettek fel, és ezt végeztem el. Egyrészt érdekelt, mint tudomány, másrészt pedig én továbbra is szerettem volna munkálkodni az egyházban.
Hogyan tudtál elkezdeni munkálkodni, ahogy mondod, ezzel a végzettségeddel aztán?
Először 96-ban, amikor elvégeztem, sérült gyerekeket tanítottam, egy országos intézményben dolgoztam Budapesten, látássérült és értelmi fogyatékos volt, akinek még pluszban más baja is volt, emellett a két sérültség mellett itt tanítottam egészen 2009-ig, aztán létszámleépítés miatt elküldtek, és akkor elkezdtem önkéntesként dolgozni az egyházban, a Vakok Intézetében, ami a Hungária körúton található, hogy főleg idősek vannak, százan vannak lakók az épületben. Ők köztük dolgozom, az úgynevezett vakmissziót csinálom most már 4 éve.
A gyülekezeti lelkészeddel együtt jársz oda, úgy tudom.
Igen, Tamási Tamásné Zsóka tartja az istentiszteleteket, havonta egyszer csütörtökön. Nyáron, amikor ő szabadságon van, akkor tartom én. Én különben keddenként vagyok ott megtalálható, 2 óra és 4 óra között lelki gondozói beszélgetések vannak azokkal a lakókkal, akik ezt igénylik.
Hogy fogadtak ott először titeket, hiszen nem lehet tudni szintén, ahogy egy kórházban sem, hogy ki az, aki ellenáll Isten beszédének, ateista akár, vagy ki milyen vallású, vagy mennyire nyitott?
Mi oda úgy kerültünk be, hogy a lelkésznő, a Zsóka ismert egy lakót, egy idős nénit, őt járt is látogatni rendszeresen, én még akkor nem voltam ebbe benne, és ez az idős néni kérte azt, hogy legyen itt istentisztelet, és akkor mondta neki a Zsóka, hogy lehet, és akkor a néni beszélt a szabadidőszervezővel, az igazgató nénivel, és mindenki áldását adta ránk. Innentől kezdve rendszeresen vagyunk jelen.
Hogy csatlakoztak többen is a kis közösséghez? Hogy találtátok meg azokat, akik nyitottak Isten felé?
Eleinte ilyen 3-4-en voltunk, és akkor szájról szájra ment. ennek a híre.
A többi felekezetből vannak jelen ilyen szolgálattal ott a vakok intézetében?
A reformátusok is bent vannak, a katolikusok is. A mi Isten tiszteletünk is vegyes, felekezettől független bárki jöhet. Rendszeresen bejönnek, úrvacsoráznak, és amikor úrvacsora van.
Mikor mentél férjhez, és ki a férjed?
A férjemmel a vakok üdülőjében ismerkedtem meg Balatonbogláron. 96. augusztusában, 97. augusztusában összeházasodtunk. Kettő gyermekünk született, az első koraszülött volt, őt elveszítettük 7 hónaposan. A második egészségesen kaptuk haza a kórházból, de az idő előre haladtával észrevettem, hogy autista. Így őt is egy egészségügyi gyerekotthonba kellett beadnunk, hogy nem mi neveljük. A férjem szintén látássérült, ő vakon született, és ő nem hívő, nem is tudja elfogadni az Istent. Pont azért, mert vakon született, utána jött a két sérült gyerek, és ő benne a büntető Isten képe él. Én csak reménykedni tudok, meg imádkozni érte.
Te akkor hogyan viselted ezeket a terheket?
Én soha nem fordítottam hátat az Istennek. Kérdések voltak bennem, hogy miért ő, miért mi. Van a vakon született embertörténete a Bibliában, aki azt kérdezi Jézustól, hogy ki vétkezett. És Jézus azt mondta, hogy egyik sem, hanem azért történik mindez, hogy megtudja, hogy mi van az emberek szívében. Megpróbáltatásnak fogom fel, az Isten próbára tesz különböző kísértéseken keresztül, hogy megtudja, hogy tényleg ilyen helyzetben mellette tudok-e maradni, vagy sem.
Mégis hogyan fogadtad, amikor szembesültetek azzal, vagy hogyan fogadtátok, amikor megmondták, hogy autista a kisfiatok? Nagyon kétségbe estél ekkor, vagy egyszerűen benned volt az, hogy most végig kell menni ezen a folyamaton, meg kell tenni dolgokat, és nem volt időd nagyon gondolkodni, hogy mi lesz, vagy megijedni attól, hogy ez mivel jár majd?
Nem voltam kétségbe esve, mert egyrészt gyógypedagógiai területen dolgoztam, tudtam, hogy mi ez. Elfogadtam a Marcit ilyennek, amilyen.
Valahogy Isten lehet, hogy fölkészített arra, hogy te is elfogadó tudj lenni, hiszen te is mondjuk átélted ezt gyerekként, hogy nehéz másnak lenni a többi gyerek között. Ti mennyire tudtok vele kommunikálni? Titeket elfogad?
Engem jobban elfogad, mint az édesapját. Az édesapjának tavaly februárban szemműtéte volt, szemüveget kapott, és a Marci innentől kezdve nem tudja hova tenni, hogy ő most akkor ki. Marcinak hullámzó az állapota, hol jobb, hol rosszabb. Szerintem ez nem attól függ nála, hogy kis kamasz vagy nagy kamasz, egy kisgyerek vagy nagy gyerek. Egy autistánál szerintem ezt így el se lehet különíteni. Az autistáknak nagyon fontos az állandóság, itt ezt megkapja az intézetben. Minden nap ugyanúgy történnek a napi dolgai. Otthon ezt nem tudtuk neki megadni, ezt az állandóságot, mert mindenhova vittük magunkkal. Hol ilyen járművön, hol olyan járművön. És ő ehhez nem tudott alkalmazkodni.
Így pedig megvannak a kapaszkodók neki gyakorlatilag, és a többi gyerekkel együtt nevelik őt, akik hasonló problémákkal küzdenek, mint ő?
A többi gyerek súlyosabb. Azoknak inkább a mozgásfejlődésük van visszamaradva.
Nem autisták? Autista
nem, nem autista, nem.
Nekik viszont nem furcsa akkor a Marci? Vagy hát biztos mindenkinek meg kell szokni a másikat, mert nem lehet egy kalap alá venni se a mozgássérült gyerekeket, se az autistákat, de hogy fogadják el egymást?
Ott a gyerekek nem nagyon kommunikálnak egymással, tehát mindenkinek megvan a saját világa.
Akik velük foglalkoznak, látják esetleg, hogy te máshogy fogadod a kisfiad állapotát, mint nem hívőként a többi szülő, vagy ebben nincs különbség?
Az a baj, hogy a többi gyereket nem is nagyon látogatják a szülők. De amikor kiderül egy gyerekről, hogy sérült, akkor a szülő ott hagyja. És ez volt a tapasztalat az én munkahelyemen is. Nagyon sok olyan gyerekünk volt, aki nevelő szülőnél volt, nem a rendes szüleinél.
Szerinted tudsz valamiféle bizonyságot tenni Istenről vagy hiteddről ott a jelenléteddel, a látogatásaiddal vagy a szavaiddal, amikor ott megjelensz kisfiadnál?
Pont most történt pénteken, rajtam van a Luther rózsa, és az egyik gondozónő, akivel eddig még jóformán köszönő viszonyban se voltunk, megkérdezte, hogy evangélikus? Mondom, igen, evangélikus. Ő is. És akkor adtam neki egy Luther rózsát, mert még volt tartalékba.
Jók ezek a találkozások. És utána talán tudtok beszélgetni más, hogy áll hozzá.
Igen, szerintem ezek után biztos. Látszott rajta, hogy megnyílt.
Miben rejlik számodra az erő nap mint nap ahhoz, amit átélsz családi életedben, megélsz, vagy a gyermekeddel kapcsolatban?
A sok imádságban én hiszem, hogy az imádságnak nagy ereje van. Napomat imádsággal zárom, imádsággal kezdem.
A beszélgető társam életét megváltoztató, általa idézett, Jézusról szóló bibliai proféciát olvasom, Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetéből. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.